Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szegények iránti szolgálatról és a szeretetről szól 14. Leó pápa első apostoli buzdítása. Nyilatkozta Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke, a májusban megválasztott egyházfő legelső pápai dokumentumáról. 14. Leó pápa első apostoli buzdítása szokás szerint a szöveg latin változatának, Dilexite, szerettelek, kezdősoráról kapta a címét. A dokumentumot az egyházfő október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén írta alá, de a Szentszék most közölte több nyelven. 14. Leó a buzdításban kiemeli, hogy azért kell a szegényeket helyezni a központba, mivel a szegénység számos formája a mai korban is jelen van a világban. A szegények helyzete olyan kiáltás, amely az emberiség történetében folyamatosan életünkhöz, társadalmainkhoz, a politikai és gazdasági rendszerekhez, és nem utolsó sorban az egyházhoz szól, írta a pápa. További könnyítéseket vezet be a kormány a fix 3%-os hitelt kínáló Otthon Start hitelprogram szabályaiban, mondta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Zalaegerszegen a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón. Panyi Miklós elmondta, több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt 6-8 hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében. Az államtitkár felsorolása szerint építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra, már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a 3%-os hitelt. Hozzátette, a társadalombiztosítási szabályokban könnyítéseket vezetnek be a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban és a megváltozott munkaképességűek számára is. Tart a felkészülés a téli időszakra. A cél, hogy a kormány a hidegben is biztonságos és megfizethető energiával lássa el a magyar családokat és a gazdaságot, közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Németh Szilárd azt írta, a tárolókban lévő földgáz 4,6 milliárd köbméter, ami az éves fogyasztás arányos töltöttség 52,59%-a. Ez az EU átlagnak csak nem kétszerese. Az ország teljes ellátásához 93, csak a lakossági ellátást figyelembe véve pedig 195 téli napra elegendő, közölte a kormánybiztos. Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti tovább foglalkoztatás szabályai az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknál, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten. Takács Péter közölte, a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól az ágazatban tovább foglalkoztatottak. Azt mondta, így az egészségügyi dolgozókra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pedagógusokra és a gondoskodáspolitikában dolgozókra. Az Aponyi Franciska jövőműhely program célja, hogy az esélyteremtés jegyében munkát és jövőt biztosítson azon fiataloknak, akik felnőtté válva kikerülnek a gyermekvédelmi rendszerből. Jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, amikor a program keretében stratégiai megállapodást kötött a Provident ZRT-vel Budapesten. A cél megvalósítása érdekében immár 9 céggel kötöttek stratégiai együttműködést. A megállapodás keretében 165 fiatal adott be önéletrajzot, közülük 100-an vettek részt a mentorális programban, és 31-en már munkát is kaptak. Közölte Fülöp Attila, hozzátette, a kormányzat az elmúlt másfél évtizedben 7-szeresére növelte a költségvetésből a gyermekvédelemre fordítható forrásokat. Végül az időjárásról. Szombaton napközben nagyobb területen erősen felhős idő várható, emellett inkább csak kevés napsütésre készülhetünk. Az északkeleti határ közelében esőzápor várható, másütt legfeljebb elvétve lehet jelentéktelen csapadék. Nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérik az északnyugati szelet. A hőmérséklet szombaton 16 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban az ELTE földrajzos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról hallanak összeállítást, amelyben a fiatalok az erdélyi barcaság területét járták körbe, és tekintették meg annak társadalom földrajzi sajátosságait. Most dr. Tolnai Gábor egyetemi mestertanár, geográfus beszámolóját hallják a terepgyakorlat tapasztalatairól. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Komplex szerepgyakorlatról volt szó, így társadalomföldrajzi érdekességeket is próbáltunk megtekinteni, megismerni a szükebben a barcasági medencében, és tágabban Erdély más részein is. Két népcsoport csoport volt a barcasági csángók, és a nagyobbik csoport pedig az erdélyi szászok, akiknek több település típusát, település méret szerint különböző település típusát meglátogattuk, és ott az ő épített örökségüket, kulturális örökségüket tekintettük meg együtt. Kik is ezek az erdélyi szászok, és hogy kerültek Erdélybe? A szászok, akik nem szászok, tehát nincs közük a mai szászországhoz, a mai német területek egészen másik részéről, a német-luxemburgi határ környékéről, Trier környékéről származó telepet van szó, akit az Árpádházi uralkodók telepítettek be a 12. század folyamán többek között Erdélybe is, és ez a szász név, ez egyébként a jogaikra utalt, akik a Magyar Királyság területén szász földről származó szász bányász közösségeknek a kiváltságait, jogait kapták meg, azokat akár máshonnan érkeztek, őket is szászoknak nevezték. Úgyhogy az erdélyi szászok is ilyen nem szász szászok. A Erdély medencében helyezkednek el az ő csoportjaik. A legnagyobb terület az a Királyföld névre hallgat, de ezen kívül, ennek a központja egyébként Nagyszeben, ezen kívül a Barcaság, Brassó környéke, és fönt északon Beszterce környéke, ez a három jellegzetes területe az erdélyi szászoknak. Ebből mi igazából Királyföldön és Barcaságon mozogtunk. Ez a térkép egy 19. század végi állapotot mutat. Itt is láthatjuk a három jellegzetes területeket, ugye Királyföldet, Barcaságot és Beszterce vidékét. Csak azért tettem be ezt a térképet, hogy érzékeljük az ő jelenlétüknek a nagyságát, vagy ennek a közösségnek a méretét. Ők az 1910-es években mintegy 250 ezren voltak az erdélyi szászok, és ezeken az általuk lakott területeken, a városokban mondjuk Nagyszebenben ilyen 50% környékén is, a város népességének 50%-át is adták, vagy Segesváron is, de a kisebb településeken, akár falvakban, akár ennél még nagyobb arányban, akár 60-70, sőt bizonyos helyeken 80-90%-ot is adtak a falusi népességen belül is a szászok. Tehát igazából itt az erdélyi szászság, ők nem feltétlenül csak városhoz kötődő népességről van szó, hanem egyaránt városi és vidéki népesség is ennek a csoportnak a tagjai. Három települést emelek én most itt ki. Brassó maga is ugye egy szász település a Barcaság központjában, de most direkt nem Brassóval, hanem Nagyszebennel, Barcarozsnyóval és Szászfehéregyházával fogunk egy picit megismerkedni. Három teljesen különböző településméret és három teljes mértékben más dinamikával élő település napjainkban. Kezdjük a legnagyobbal, Nagyszebennel. Azért választottam ezt Brassó helyett, mert ennek a településnek egy picit, ha a szerkezetéről is beszélek, tipikusabban kiadja egy szászvárosnak a szerkezeti felépítését. Brassó esetében az orográfiai viszonyok, tehát a domborzati viszonyok eléggé meghatározták, hogy hogyan tudták építeni a várost. Nagyszeben esetében egy kicsit több lehetőség volt a mozgásra, bár egyébként ez is egy dimbi-dombi területen levő város, tehát vannak szintkülönbségek városon belül. A kis felfedező csapatunkkal, tehát a terepgyakorlatos hallgatókkal megérkeztünk ide a nagy piac térre, és föltettem azt a kérdést, hogy vajon bent vagyunk-e a város központjában. Nyilván mindenki rávágta, hogy hát ez annyira szép főtér, mert egyébként tényleg egy nagyon szép főtér, hogy valószínűleg ott vagyunk a város központjában. Nyilván a kérdés kicsit cseles volt, és majd később térképek alapján próbáltam rávilágítani arra, hogy miért is volt csalóka ez a kérdés, de minden esetre most ott járunk a nagy piac téren, ami ha másról nem, arról mindenképpen ismert a instások számára is, akik jártak, vagy van olyan ismerősük, akik járt Nagyszebenben, hogy Nagyszebben jellegzetességei a szemes házak. Nagyszebenben mindent figyelnek a szász polgárok, vagy hát figyeltek, mert igazából a szászok már nincsenek nagyon jelen a városban, de az ő épített örökségük az jelen van, az ő általuk épített házak, és ezek a nagyon jellegzetes padlás szellőzők, amelyek városszerte megfigyelhetőek, és Nagyszebent a szemek városának is szokták nevezni. Egyébként Nagyszebben, ugye azt mondtam, hogy a szászoknak már csak az egykori épületei vannak jelen, tehát Nagyszebben 1910-ben, amikor egy 38 ezeres város volt, 20 ezer lakosa, ebből német anyanyelvű volt. Napjainkban 134 ezer lakosából, pontosan 2021-ben 968-an vallották magukat német anyanyelvűnek, tehát ilyen mértékben tűntek el a szászok Nagyszebenből is, meg egyébként egész Erdélyből sajnálatos módon. Átsétáltunk ez alatt a jópofa torony alatt, óratorony alatt, és megérkeztünk a következő főtérre, ahol azért lehet látni, hogy a természetföldrajzosok is találnak látnivalókat a társadalomföldrajzi környezetben, hogy városföldrajznak is vannak szépségei, még hogyha le nem is borulnak előtte. Na, itt is föltettem a kérdést, hogy vajon a központban vagyunk-e már. Ez a kis piac tér, és hát ha az előbb nem jártunk volna a nagy piac téren, akkor gondolhatnánk ezt, hogy tulajdonképpen most vagyunk a városnak a központjába, illetve hogyha a nap nem pont úgy sütne, akkor itt sorba látnánk szépen a szemeket, amivel figyel minket a város. Tovább sétálva, átbújva néhány kisközön, megérkezünk egy még kisebb térre, az Evangélikus Székes Egyház környékén található Huet térre, és akkor itt megint föltettem a kérdést, hogy vajon megérkeztünk-e már a város központjába? Hogy lehetséges ez, hogy ennyi főtérben nyílik, és tulajdonképpen hogy is alakult ennek a városnak a szerkezete? Nincs sok teendőnk, csak rá kell nézni egy térképre, vagy pedig egy űrfelvételre, vagy valamilyen légifelvételre, attól függően mihez férünk hozzá. Már is kirajzolódik az, amit idáig csak láttunk, ez volt ugye a nagy piac tér, ez itt a kis piac tér, és itt pedig az evangélikus székesegyháznak a tere, a Huet tér. És ha megnézzük körülöttük az épületek, akkor itt rajzolódik ki igazán ez a szép eredeti mag, erődített mag, aztán egy köré későbbi időszakban egy további erődítés által létrehozott kibővített mag, és aztán később egyébként a 14. században épült hozzá a felsőváros, aminek a főtere, vagy aminek a központi tere ez a nagy piac tér, és persze hozzáépült az alsó város is, és így szép fokozatosan egyébként körbe erődített településsé nőtte ki magát Nagyszeben. Ez egyébként Erdély legnagyobb várfallal kerített város magja, 75 hektár kiterjedésű, annak idején 40 torony bástya őrizte a várfalakat, tehát ilyen szempontból is egy nagyon látványos és érdekes település, de persze nem csak az egykori várfalaknak a nyomvonala érdekes, hanem ahogy láthattuk maga az épületállomány, a kis kiteresedések, a településnek az utcáról is érzékelhető látképe. Ez mind-mind nagyon szép Nagyszeben esetében, tehát tényleg megér egy terepgyakorlaton kívül is megér egy látogatást ez a város. A Evangélikus Székesegyháznak a tornyából most már ott szabad szemmel láthattuk ezeket az egymáshoz kapcsolódó tereket. Ugye itt ez a legbelső, legeredetibb tere a városnak, ott mögötte a kis piactér, és ott kicsit hátrébb pedig a nagy piactér. Itt, amikor fölmentünk a toronyba, itt már mindenki megértette, hogy hogy is épülnek egymásra ezek a kiteresedések, és hogy épült föl évszázadról évszázadra ez a város. Nem csak a toronyba mentünk fel, természetesen magát a székesegyházat belülről is megnéztük. Egy nagyon érdekes tapasztalat abból a szempontból, hogy ugye műemlékként kiemelt műemlékről van szó, és időnként istentiszteleteket is tartanak itt, de már nem úgy élő templom, ugye egész nagy szebenben kevesebb, mint 1100 magát szásznak valló, vagy német anyanyelvűnek valló ember él. Ők egyébként evangélikusok, ezt idáig nem említettem, de az erdélyi szászok döntő részben evangélikus vallásúak. És ez a templom, ez tulajdonképpen még félig templom, de már félig múzeum. Egy picit Nyugat-Európába csöppentünk itt Nagyszeben evangélikus székesegyházában, ezt megtapasztalva, hogy a templom tere már nem csak az eredeti funkcióra van kihasználva, hanem egy ilyen örökséget bemutató múzeumi kiállító térről is van itt szó. Az egykori szász városatyák figyelnek minket, az ő síremlékeik ezek, és hát figyelnek minket Nagyszebenben a városnak a szemei a tetőkről, figyelnek minket itt ebben a templom múzeumban a városatyáknak a szemei ezekről a síremlékekről, viszont magukkal a szászokkal találkozni kevés esélyünk van Nagyszebenben, ha csak nem valamilyen kulturális esemény keretében csöppenünk bele valamilyen eseménybe. De az, hogy ők jelen voltak, és a német kultúra jelen volt, az azért a városban feliratokból, reklámokból, éttermeknek a cégéreiből, sok mindenből kiderül, mert a legtöbb helyen németül ki van írva minden, de német szót igazából már csak nagyobb rész csak német turisták szájából lehet hallani Nagyszebenben. Érdemes eltévedni egy kicsit a városban. Mondtam, hogy nem egy sík területről van szó, akit az ilyen kis girbegurba lépcsők, kapualjak, kinyíló kis háromszög alakú terek, aztán folytatódó sikátorok el tudnak varázsolni, annak tényleg nagyon ajánlható ennek a városnak a szabadabb megtekintése is. Erre picit korlátozottan volt időnk a terepgyakorlat keretében, de azért egy kicsit bolyongtunk ezekben az utcákban is. Érdemes megnézni egyébként a város különböző nevezetességeit, ez itt a Bruckenthal palota, egykori erdélyi kormányzó Samuel von Bruckenthal magánműgyűjteményét ajánlotta fel az evangélikus egyháznak, amiből aztán közgyűjtemény múzeum lett, ez Erdély legelső múzeuma egyébként. Érdemes felkeresni, ahogy mi meg is tettük, felkeresni a hazugságok hídját. Ez a képeknek a képnek a színvilágából látszik, hogy egy kis csalás van, ez nem saját fotó. Már csak abból is ki lehet deríteni, hogy nem saját fotó, mert nem tolong rajta egy csomó terepgyakorlati hallgató. De én itt több helyszínen csak beszéltem, és utólag jöttem rá, hogy nem fotóztam. Ez is egy olyan helyszín volt. Ez egy érdekes, műszaki szempontból is érdekes ez a vas szerkezet, hogy látjuk, hogy 1859-ben készült, de nem ebből a szempontból legérdekesebb, hanem a legenda, ami hozzá kapcsolódik, hazugságok hídja, megnyílik az alatt, aki hazudik. Főleg ugye egy kis piac tér, azok a kereskedők, akik hazudtak, azokat, ha fölhajtották erre a hídra, akkor megnyílt alattuk a híd, a legenda szerint. Valószínűsíthető, hogy inkább, ha rajta kaptak egy kereskedőt csaláson, akkor őt ledobták innen, és hát úgy érzékelte a nép, mintha megnyílna alatta a híd. Hogy ez a hazugságok hídja mennyire működik, ez sajnos eléggé a hitelét vesztette, amikor Ceausescu innen mondta el egy beszédét, és még ő alatta sem omlott be a híd. Azóta nem nagyon hisznek az emberek abban, hogy ez a hazugságok hídja lenne. Ahogy mondtam, a német feliratok a városban mindenhol megjelennek, akár a csatorna fedeleken is. Ugye itt Nagyszeben román és német nevét láthatjuk ezen a csatorna fedélen. Hermannstadt, vagy a helyi dialektikus szerint Hermestadt. A 2007-ben egyébként arra utal ez a 2007-es felirat is. 2007-ben Európa kulturális fővárosa is volt, Luxemburggal karöltve, nem véletlenül Luxemburggal karöltve, hiszen a nagyszebeni szászok eredeti nyelvjárása legközelebb a Luxemburgban beszélt német nyelvjáráshoz áll, és ezért rendezte közösen együtt a két város, voltak együtt Európa kulturális fővárosai. Ebben egyébként nagyon kiemelkedő szerepe volt az akkori nagyszebeni polgármesternek, Johannisnak, aki egyébként ugye az ezt megelőző romániai elnök volt, tehát Nikos Urdán előtt ő volt Románia elnöke. Ő eredetileg Nagyszeben polgármestere volt, és onnan került az elnöki székbe. Hát ezt az örökséget, a 2007-es kulturális főváros örökségét viszi tovább a város, és egy nagyon élő kulturális központ, fesztiválváros, zenei fesztiválja van, filmfesztiválja van, színházi fesztiválja van, tehát élő város, amely a német kultúrát, vagy a szász kultúrát is próbálja továbbvinni, bár az azért érzékelhető, hogy a mindennapokban már sajnos nincs ott az eredeti szász lakosság. A következő jóval kisebb település, ez Barcarozsnyó település, és itt maga, nem is magát a települést látjuk, hanem a település fölött található parasztvárat. Ez Erdély legnagyobb parasztvára, ami azt jelenti, tehát, hogy nem nemesek építették ezt a várat, mert hogy egyébként ugye a szászok nem tagozódtak be ebbe a fajta rendszerbe, hogy nemesség és jobbátság. A szászpolgárok ezen kívül maradtak, és az ő közösségeik függetlenek voltak ettől a feudális rendszertől. Pont ezért a településeik környékén nagyon sok esetben nem nemesi birtokos, hanem a ott lakó közemberek építettek egy erődítményt, amely védte őket az esetleges ellenséges hadaktól. Kisebb települések esetében, falvak esetében ezek erődtemplomok voltak, majd olyat is fogunk látni. Kicsit nagyobb települések esetében, mint Barcarozsnyó, ami eredetileg is egy kisváros volt, már egy ilyen várméretű erődítmény, egy parasztvár áll a település fölött, és aztán ahogy bemegyünk a településre, akkor látjuk, hát nem Hollywoodba érkeztünk, de Rozsnyóra, Barcarozsnyóra megérkeztünk. Látjuk a településnek az épület állományán is, hogy ez egy szász épített kulturális örökség, amit elénk tárul. A településre megint csak fölülről nézve, hát nem a terepgyakorlaton emelkedtünk el ennyire a felszíntől, nyilván ezt utólag tettem be ezt a felvételt, de látjuk nagyon szépen kirajzolódni a jellegzetes elemeit a szászok település szerkezetének. Egyrészt itt is van egy főtér, ami nagyon jellegzetes, és itt a kis fekete csíkokból elég szépen kirajzolódik, tehát az árnyékokból látszik, hogy még akkor is, hogyha ezek ilyen falusi hosszúházaknak tűnnek, igazából zártsoros utcaképet alkotnak, és ez nagyon jellemző a szászok településére, hogy ilyen zártsoros utcafrontok találhatóak nem csak a főtér környékén, hanem a további utcák esetében is. Hogy néznek ezek ki? Hát vannak szebb állapotú épületek, és hát persze aztán a romlás különböző fokaival találkozunk. Sajnos Barcarozsnyó bár nagyon közel található Brassóhoz, és nagyon közel található Erdély leglátogatottabb turisztikai helyszínéhez, amit most még nem lövök el, hogy micsoda. Ennek ellenére egy ilyen rejtett kis ékszerdoboz lehetne, ha felfedeznék, de nem nagyon fedezik föl, és hát sajnos nagy számban találunk olyan épületeket, amik arra utalnak, hogy valaha gazdag szász polgárok lakták ezeket a településeket, de napjainkban sajnos az enyészet, egyik másik már az enyészeté. Tovább menve aztán, én is ugrálok egyébként az időben, egy egészen pici települést, egy szász falut is meglátogattunk, ez pedig Szászfehéregyháza települése, ahol azt látjuk, hogy valóban még a falu esetében is a zártsoros beépítés az megfigyelhető, és hát nagyon takaros házak vannak itt, módos szász gazdák lakták valaha ezeket a házakat. Itt a faluban sétálgatva ugye sok-sok szép kis házikót fotóztunk, és hát ez a sok-sok szép kis házikó nem csak nekünk tetszett meg, hanem terepgyakorlatunk legidősebb résztvevőjének is, nem egészen. Ha aki esetleg nem ismerte föl, itt harmadik Károly brit uralkodó látható, még Velszi herceg korszakából, tehát még trónörökösként látogatott el 2016-ban ebbe a faluba, és annyira megtetszett neki, hogy vett egy házat, vett egy portát ebben a faluban. Na és onnantól kezdve egyébként egy alapítványt is létrehozott a kulturális örökség, meg a természet és ember együttélése, fenntarthatóság, ilyesmi egyében. De ez a tény, hogy ő vett egy házat, teljesen megváltoztatta a falu életét. Odáig csak a legvágyfülűbb és legkifinomultabb turisták látogatták meg ezt a települést. évente néhány ezer turista jutott el ide, azóta sok tízezer turista érkezik, ennek köszönhetően, hogy ilyen hírnevet csináltak a településnek, egy csomó panzió nyílt, és egyébként bizonyos értelemben jó hatásai is vannak ennek a turizmusnak, mert azóta jobban odafigyelnek a házak állapotára, illetve az autókat is kitiltották a településről, tehát itt csak a lakosokon kívül csak sétálni lehet ezen a településen. És egyébként azzal, hogy egy ilyen felkapottabb település lett, az utóbbi időben megindult az is, hogy Németországból ide költöznek emberek, és most növekvő német közössége, néhány tucat emberről van szó, de növekvő német közössége van ennek a falunak. Érdekesség, hogy olyan 30-40 német anyanyelvű ember lakik ebben a faluban, közülük olyan 5-6, aki eredetileg is ide született, és itt nőtt föl, és itt öregedett meg, a többiek Németországból költöztek vissza. Amiért már harmadik Károly előtt is látogatták a Whitefülű és érdekességek iránt érdeklődő turisták, vagy a műemlékvédelemben érdekelt turisták, az az erődtemploma ennek a településnek. Erdélyszerte 100 falvakban is, és más székelyfalvak egy részében is találhatóak erődített templomok, de ez az egyik legnagyobb és legszebben hozza formájában az erődtemplomok örökségét. Ez egyébként UNESCO virágörökség is, Fehéregyháza, 100 Fehéregyháza erődtemploma, amelybe bemenve valóban egy ilyen, tulajdonképpen egy nagyon különleges, sajnos ma már kihalt, de szinte idillinek tűnő világba tekinthetünk be. Hogy működtek ezek az erődtemplomok? A baj esetén nem csak a falu népe költözött idebe, vagy menekült idebe, hanem hozta magával a vagyonát is a házakból, és mindenkinek megvoltak itt a tároló helyiség, és ameddig szükség volt, addig a falu összes népessége gyakorlatilag beköltözött ebbe a kis erődített, nem is annyira kicsi, erődített templomba. Belülről maga a templom egyébként nincs valami jó állapotban, tehát itt a műemlékvédelem az állag megóvásig jutott el, hát látjuk, hogy a falazat is, meg a berendezés is nem túlzottan lett felújítva, viszont nagyon lelkes, Németországból származó, ide költöző hölgyek mesélnek el mindent itt a templomról, angolul, németül, románul, ki melyiket óhajtja, és nagyon lelkesen tartják karban az egész erődtemplomot. A templom tornyából a 100 falvaknak egy nagyon jellegzetes szerkezeti vonása is igen jól megfigyelhető. Látjuk, hogy ugye állnak szépen párhuzamosan a hosszú házak a főutca mentén, és hátul sorba rájuk merőlegesen állnak a pajta épületek. Ez az úgynevezett szalagtelkes falvaknak a pajtasoros változata, amikor tulajdonképpen egy szinte erőt falat jelent az is, hogy ezek a épületek, pajta épületek összeérnek, és levédik hátulról a gazdasági udvarokat. Ha megnézzük megint csak felülről ezt a települést, akkor értjük meg igazán, hogy ezek a pajták, amikor még valóban az összes megvolt, mert most már kicsit foghíjas ez a sor, amikor még az összes megvolt, akkor mennyire szépen tényleg egy második védelmi vonalat jelentettek. Itt van az erődtemplom, ide lehetett bemenekülni a legnagyobb baj esetén, de a kisebb rossz indulatú betalokadók ellen tulajdonképpen ez a fajta épített védelem is megvolt a település számára. Itt ejtettünk néhány szót arról is, hogy tulajdonképpen hogyan tűntek el a szászok Erdélyből. Ez a képen jobb oldalon látható úriembernek, nem tudom, mondjam-e, de Ceausescu-nak köszönhető, ugye, aki egy államközi szerződés keretében a NSZK-val megegyezett arról, hogy gyakorlatilag az NSZK kivásárolja a német lakosságot Erdély és egész Románia területéről. Ennek megvolt a maga árfekvése, egyébként 1960-as évek végétől a 89-ig Ceausescu haláláig működött ez a rendszer. A 70-es években például egy egyetemi hallgató 5500 márkát ért, egy végzett egyetemi diplomával rendelkező ember 11000 márkát, hogy tudjuk hova tenni, ebben az időszakban 5000 márka az körülbelül egy bogárhátú Volkswagen volt, tehát akkor egy egyetemi hallgató ennyit ért a német állam számára, egy Volkswagen bogárnyi pénzt fizettek Romániának, és hát a Ceausescu éra alatt több mint 200000 ember tűnte, költöztették ki őket az NSZK területéről.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az ELTE földrajzos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról hallottak összeállítást, amelyben a fiatalok az erdélyi barcaság területét járták körbe, és tekintették meg annak társadalom földrajzi sajátosságait. Dr. Tolnai Gábor egyetemi mestertanár geográfus beszámolóját hallották a terepgyakorlat tapasztalatairól. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Idén a 33. alkalommal rendezték meg Magyarországon az Európai Madár Megfigyelő Napokat az elmúlt hétvégén. Több mint 50 helyszínen várták az érdeklődőket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai. Az egyik helyszín volt a Miskolchoz közeli Újmassai Őskohó. Itt ismeretterjesztő foglalkozással várta a gyerekeket és felnőtteket egyaránt Somoskői Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Büki helyi csoportjának alelnöke. És nem csak ő. Olyan színes kavalkát fogadta a hétvégén a kirándulókat, hogy először azt sem tudtam, hogy hol járok.
Ez konkrétan Európai Madár Megfigyelő Napok, ahol Európa és Ázsiának a közelebbi részében lévő országok kis játékos versenyben vesznek részt. Ugye három fő kategória van ilyenkor. A helyszínek száma, a résztvevők száma és a megfigyelt madarak száma tekintetében. És hát általában, mivel elég jó a madarász közösség Magyarországon, valamelyik kategóriában az első három hely valamelyikére el szoktuk hozni. Néha több dobogós helyet is elhozunk ilyenkor.
Minek köszönhető ez?
Nyilván azért, mert a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ugye 50 éves már, 74-ben alakult, és előtte is már voltak előzmények, ugye még Herman Otto idejéből származik, tehát nagy hagyománya van nálunk a madarász életnek, és országos egyesületről beszélünk, ahol helyi csoportokba tömörülnek a tagok, és tényleg lefedjük az egész országot, és így kialakult a közösség, ami már most 50 éve él, és remélhetőleg még többször 50 évig fent tud maradni.
Tehát az alapító tagok idősebb emberek, vannak fiatalok?
Vannak fiatalok, de minden civil szervezetnél ez mindig probléma, hogy kevés a fiatal, ezért is ilyen szakosztályok, azon kívül, hogy területileg helyi csoportokba, szakmai szempontból pedig szakosztályokba tömörül az egyesület, itt van ilyen ragadozó védelmi szakosztály, hüllő kétértő védelmi szakosztály, és alakult egy ifjúsági tagozat, kifejten ezért, hogy a fiatalokat bevonjuk, és a fiatalokat a fiatalok vonják be, ugye ők tudják saját korosztályát megszólítani, tehát itt fiatalabbak, tehát ezt mondom, 26 éves korig tartozik valaki ifjúsági tagozatba, és akkor a fiatalok szerveznek közösségi programokat, madászprogramokat, és így talán könnyebb lesz őket megszólítani, ez a elképzelés.
Ez egy forgatag, ahol most vagyunk, fazolanapok, meg nem tudom mi kapcsolódik a mai naphoz, az állatok világnapjához is.
Mi most a múzeumok őszi fesztiválja keretében vagyunk itt, ugye itt a Kohászati Múzeum tartja ezt a rendezvényt, itt elég sok meghívott vendég van, ugye úgy ismerjük a gombászokat, kohászok, vadászok, tehát szép számmal vannak itt külső kiállítók, tehát aki ide jön, akkor több mindent láthat, több minden területen ismerkedhet.
Pont ezért alkalmas ez a mai nap, vagy ez a mai helyszín itt az őskohónál arra, hogy madarászatok, hogy madarakat megfigyeljetek?
Szerencsére madarakat megfigyelni bárhol lehet, ahol megfelelő élőhely van, tehát ugye itt az erdős terület. Nyilván itt nem mi fogunk jeleskedni a madarak egyet számában, tehát általában vizes élőhelyen, ugye itt a daruvonulás ilyenkor már elindult, tehát azok a helyszínek ugye egyet számban a hortobágy fog nyilván tarolni, tehát ők fogják elvinni a egyet számnak a trófeáját, nem is ez volt a cél. Itt nyilván mi nem fogunk sok madarat látni, de itt mi a résztvevők számában fogunk esetleg jeleskedni a közönség számában, és hát a erdei fajok próbáljuk bemutatni, tehát itt madarat is gyűrűzünk, tehát a madárfogó függönyhálóval próbálunk madarat fogni, már volt is két barátszínegénk, az egyik például gyűrűs barátszínege, az kifejezetten örültünk neki, tehát már mi több éve járunk ide rendszeresen, és az előző, valószínűleg az előző évekből meggyűrűzött barátszínegét fogtuk újra vissza. Ugye a gyűrűzések ez is a egyik célja, tehát a vonulás kutatáson túl a madarak életkorát, mozgását próbáljuk a madárgyűrűzésen nyomon követni.
Miért ősszel van ez az esemény?
A madár megfigyelő hónapok, ugye ez a Bird Life International, tehát a nemzetközi civil szervezet szervezi, és hát ilyenkor beindul az őszi madárvonulás, ilyenkor könnyen megfigyelni a madarakat, a költésnek vége van, ilyenkor már általában 10 fiatalra jut egy öreg madár, amikor például madarat is fogunk hálóba, tehát ilyenkor a madarak száma sokkal több, mint tavasszal, mert sajnos ugye a tél folyamán ugye megtizedelődnek a madarak ugye, a különböző körülmények miatt, elhullás, egymást megeszik, tehát ugye, és a ragadozók, és az emberi tevékenység folyamán, ugye a tél folyamán csökken, tehát ilyenkor a legtöbb madár, ilyenkor mozognak a legjobban, tehát ez a legalkalmasabb időszak, amikor madarakat lehet megfigyelni és megszámolni.
Valami ritkaságra számítasz, vagy szeretnél?
Ritkaságra esetleg számítunk, itt a fehér hátú fakopáncs, ami ritkaságnak számít, és már kétszer fogtunk, tehát az elmúlt években már kétszer fogtunk egy-egy évben. Tehát azt kell tudni, hogy 1951-től számítva, ha most jól mondom, ilyen mondjuk 34 ilyen fehér hátú fakopáncsot fogtak Magyarországon, és abból kettőt mi fogtunk itt ezen a helyszínen, illetve még van egy harmadik fogásom Jávorkúton egy nyári táborban. Tehát ez számít itt a ritkaságnak, sajnos ez a legritkább fakopáncs fajunk, harkály fajunk, ami a öreg erdőket, bükkerdőket kedveli, és itt azért a környéken van ilyen élőhely, és van egy ilyen revír is, tehát ahol rendszeresen megfordul a madár, és tartja a területét, úgyhogy hát esetleg őt foghatjuk meg, vagy egy ilyen fajt foghatunk meg.
Hát, hogy aki ma kijön ide, vagy egyéb helyszínre, beleszeret a madár megfigyelésbe. Hogy kezdjen hozzá?
Hát mindenképpen a madár megfigyeléshez két eszköz szükséges, egy jó távcső.
Az így vagyon, nem?
Egy igazán jó távcső az elég sokba is tud kerülni, de még mindig esetleg olcsóbb, mint egy nagyon jó horgászbot. Tehát már mondjuk egy ilyen 30-40 ezer forintért már lehet kapni egy használható távcsövet, nyilván mindig a csillagos ég a teteje, és hát kell egy határozó könyv, ami szintén már ilyen 10 ezer forintos összeg, tehát azt mondom, hogy egy 50 ezer forintból egy használható távcső és egy határozó, jó határozó könyvvel már el lehet indulni, és hát mondjuk fontos még a lábbeli, attól függ, hogy hova megyünk, tehát ugye nyilván egy bakkancs, vizes élőhelyen egy gumicsizma, az mondjuk szükséges, hogy az ember komfortosan érezze magát kint a terepen, és akkor már el lehet indulni.
Rengeteg helyen találkoztam már veled, rengeteg alkalommal, rengeteg madár gyűrűzése, mondhatjuk így, és mindig ez nálad régiesebb szóval élve társadalmi munka. Nem kapsz ezért egy fillért se, de senki. Mi éri meg ebben?
Hát igen, nem kapunk érte pénzt, hát ugye ez egy hobbi, hát ugye vannak vadászok, vannak horgászok, akik kint ülnek a tóparton, jó, a horgász esetleg megeheti a halat, a vadász megeheti a vadat, a madarász az élményeket gyűjt, ugye mi nem szoktuk megenni a védett madarainkat, nyilvánvalóan nem, mi lefényképezzük, és élményeket gyűjtünk kint a természetben, illetve hát barátságokat kötünk, emberi kapcsolatokat építünk, és ugye szeretnénk átadni ezt a természet szeretetet másoknak, fiataloknak, és átadni a természetvédelem fontosságát, tehát minket ez hajt, hogy ne csak magunknak, a fióknak gyűjtsünk adatokat, hanem ugye interneten keresztül most már adatbázisokban gyűjtjük a megfigyelési adatokat, ezzel ugye a természetvédelem ügyét szolgáljuk, adatokat szolgáltatunk a természetvédelem ügyének, és a nagy közönséget és a fiatalokat próbáljuk bevonni ebbe a munkába és a természetkedvelésbe.
Az elhangzott beszélgetésben Somoskői Pétert, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Büki helyi csoportjának alelnökét hallották, és néhány adat az elmúlt hétvégéről. Magyarország ugyanis minden évben jól szerepel az országok közötti játékos versenyben. Idén 2 első és 1 ötödik helyezést értünk el a 3 kategóriában. Ezek a következők. Az első a rendezvények száma, ahol Magyarország az első, valamint a résztvevők száma, ahol szintén az első helyet szerezte meg Magyarország. Még a látott madarak kategóriájában 5. lettünk. A 3 leggyakoribb megfigyelt madárfaj Magyarországon a seregély, a tőkés réce és a nyári lúd volt. Nemzetközi viszonylatban pedig az apácalúd, a seregély és az erdei pinty.
Fél cipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek-e fél cipót, megosztom az én olyan, amilyen. szerzett kenyerem. Pa-pa-para-pa-pa, pa-pa-para-pa-pa, pa-pa-para-pa-para, pa-pa-para-pa-pa, pa-pa-para-pa-pa. Terítve már patyolat a broszom, kenyeremet elétek morzsolom, nem várok érte, nem kell félnetek, ordas télben újjongó éneket. Ha majd tavasz lesz, és én hallgatok, akkor zendüljön a ti hangotok, hírrel hirdetve, hogy az emberek télen se voltak embertelenek.
2014. novemberében került az első pecsétem az Országos Kék Túra igazoló füzetébe, és 2020. májusában az utolsó. Az évek alatt kis csapatunknak mindig volt egy megbízható, de láthatatlan tagja, aki nélkül sokkal nehezebben ment volna a teljesítés. Ő volt Horváth Béla alias Hörpölin, aki a kéktúra.click.hu honlapon remek tanácsokkal szolgált, és nem csak nekünk. Az ő története jó példa arra, hogy idősebbek is elkezdhetik.
Lassan 40 éve dolgozok már különböző erőművekben. Nem tudom, mennyire tudják a rádióhallgatók elképzelni, de hát az erőmű nagyon-nagyon zajos és nyüzsi munkahely. Szóval tényleg, hát ott zakatolnak, dübörögnek a gépek, állandóan szólnak ott a hibajelzések a vezérőtermekben, ember rohangász, egy putkosik, és mindig is vágytam valami olyan tevékenységre, amiben ki tudok kapcsolódni ebből a munkából. És ez a túrázás végül is.
Hány éves korában kezdte, mondjuk úgy, hogy komolyabban?
Hát itt külön kell választani a gyerekkori túrázást, mert a szüleim nagyon-nagyon sokat túráztam gyerekkoromban, édesapám vizsgázott túravezető is volt, aztán nagyon korán meghalt, és én sok-sok évtizedre abba hagytam a túrázást. Végül is ezelőtt, szinte napra pontosan 20 éve, 2003 áprilisában kezdtem el a túrázást újra.
Mi volt az első túra, emlékszik még rá?
Természetesen. Egy hozzám hasonló ilyen izgő-mozgó kollégám végül is beszervezett arra, hogy induljunk egy 100 kilométeres teljesítménytúrán, ez volt a Kinizsi 100-as.
Ez kezdetnek elég merész.
Igen, de akkor fiatalabb is voltam 20 évvel, annak megfelelő erőnléttel, kondícióval. Végül is nem 2003-ban, de 2004-ben én teljesítettem is a Kinizsi 100-at. És akkor azt mondtam, hogy nekem ez az időre történő rohanás, ez nem a világom. Inkább szeretnék a saját tempómban járni. És akkor úgy nagyjából be is fejeztem a teljesítménytúrázást.
És elkezdte a kéket, rögtön a kékkel folytatta?
Hát ez nagyon érdekes dolog volt, ugyanis én próbáltam a családomat is rávenni arra, hogy túrázzanak, vagy legalábbis kiránduljanak, és akkor egyszer a Budai hegységben kirándultunk a családdal, és történetesen pontosan az Országos Kék jelzésén sétáltunk át Hűvösvölgyből az Árpád kilátóba, az ugye 5 kilométeres út, és a félhang véletlenül megkérdezte, vagy talán szándékosan, nem tudom, hogy mi ez a kék jelzés, honnan jön, hová megy, és akkor én már tudtam, hiszen a Kinizsi is 70 kilométert ezen az úton tesz meg, hogy ez elindul balonnan az Idott-körről, és aztán ott a keleti végeken van vége Hollóházan, és én mondtam neki, és akkor azt mondta, hirtelen ötlettől vezéletetve, és ezt végre lehet járni, mondom, persze, persze végre lehet járni, és akkor belevágtunk, és megcsináltuk.
Nyilván ez egy olyan túra, hogy szakaszokra bomlik, vagy bontható, és szakaszonként bejárható, nem kell úgymond egy szuszra Írott-kőtől elmenni Hollóházáig. Ön hogy bontotta ezt föl?
Ugye mi eléggé kedvező helyzetben vagyunk itt Budapesten, hiszen a túrának, az Országos Kék túrának a középső harmada szinte úgy bejárható, hogy minden elindulunk, és akkor egy napra elutazunk valahová. A Vértes, a Gerecse, a Budai hegység, a Piris és Visegrádi hegység, meg a Börzsöny, még a Gerecsének a jó része is bejárható így, egy napos szakaszokra bontva. Aztán a keleti és a nyugati végeken pedig a másik két harmadán a túrának, ott pedig általában sátoroztunk. Tehát több napos túrákat tettünk, egy-egy tájegységet vettünk mindig célba, és akkor 3-4 napon keresztül mentünk, és éjszakára mindig sátort ütöttünk valahol.
Hogy jobb járni? Egyedül a kéket, vagy akármit, vagy többet magával?
Ez embere válogatja, ugyanis én egy meglehetősen zárkózott ember vagyok, én szeretek egymagamba járni, és mint mondtam, én a munkám kapcsán vágyom is arra, hogy egymagamba leessek, és egymagamba járhassak, és hallgassam az erdei csendet. A fiammal meg olyan voltunk, mint a székely ember, mint a fia, szóval órákig mentünk, úgyhogy szinte nem is szóltunk egymáshoz, mert ő is hozzám hasonló stílusú ember. De természetesen hát embere válogatja, van, aki a társaságot szereti, így is lehet járni, úgy is lehet járni.
Melyik a kedvenc szakasza a kék túrán? Többször is bejárta, lehet, hogy változott, nem tudom, a táj, az infrastruktúra, hogy kikerültek már az új bélyegzők, az új jelek, másfele vitték az utat. Mi a kedvence?
Hát nagyon sok kedvenc tájegységem van, ilyen például a Bükk is, meg az Empléni hegység is, de hogyha egyetlen pici szakaszra kéne szavazni, akkor én azt mondanám, hogy egy viszonylag ismeretlen környéken, Dorogtól Magyarósbányáig, ez a Gerecse északi részén van, 15 kilométer, ez csodálatosan szép 15 kilométer, három hegyet kell megmászni, a Nagygetét, a Egyeskőt és a Kősziklát, és minden háromból csodálatos, fantasztikus kilátások nyílnak. És itt van minden, tehát völgyek, hegyek, borospincék, kisfaluk, nagyobb települések, tehát az a kék túra eszenciája, hogy is lehetne mondani.
Sokan önt nem Horváth Bélaként ismerik a túrázók körében, hanem Hörpölinként. Ez a név honnan jött?
Ezelőtt 20 évvel, amikor elkezdtem túrázni, akkor én is kapcsolatot kerestem más túrázókkal, és hát erre az Indexnek a fórumai voltak a legjobb módszer. A túrafórumokon is elmondták a túrázók a tapasztalataikat, leírták, hogy mire érdemes figyelni a túrák során, és amikor ide elkezdtem volna írni, akkor kellett választani egy nicknevet magamnak is, hogy nem igazi nevekkel szerepelnek itt ezek a kommentelők, és hát akkor elgondolkoztam, hogy mi legyen a nickem, és hát én mindig szerettem a tudományos fantasztikus irodalmat, másrészt pedig Marabu, vagyis Szabó László Róbert karikaturista is csinált ilyen picike kis tudományos fantasztikus képregényeket, két bot csinálta űrhajósról, Hörpölinről és Hupcihérről, róluk szólt, és hát Hörpölin az annyira különbözik tőlem, egy kis izgága kis emberke volt, aki azonnal a plafonon volt mindentől, hogy hát mondom, hát őt választom Nicknek, mert annyira különbözik tőlem. Hát így lettem Hörpölin, és hát soha nem kértem Marabutól engedélyt arra, hogy használhassam ezt az ő általa kitalált Nick nevet. Ezért általában most már a honlapomról már ki is írtottam ezt, tehát már sehol nem így szerepelek rajta, nem akarok senkivel sem bajba keveredni esetleg, ilyen jogvitákba, hogy most használhatom ezt a nevet, vagy nem, de a turisták most már így ismernek, tehát így szóltanak az erdőben is.
Megismerik önt arcról?
A honlapomat viszonylag sokan, ha nem is most olvasgatja, de olvasgatták ezelőtt még néhány évvel, ugyanis az én honlapom az egy alapvetően statikus honlap, tehát én olyan programnyelvben írtam azt meg, hogy nem lehet ezeket a interaktív dolgokat föltenni a honlapra. Most már vannak már olyan jó honlapok, amelyikek ezt már tudják. Hozzám inkább a szintmetszetekért és a túraleírásokért járnak, de most már nem vagyok annyira népszerű, mint talán ezelőtt még 10 évvel. Ezt a látogatók számából is lehet látni.
Miért ajánlja a túrát, a túrázást, és kiknek?
Mindenkinek ajánlom a túrázást. Aztán mindenki talál benne valamit, ami miatt folytatja. Én egyrészt nagyon szeretem a természetet is, nagyon szeretem a természetet figyelni, ugye az erdőt is, az állatokat is, de a legkomolyabb érv az én számomra az, hogy csönd van. Tehát én nem szeretem a zenét hallgató vagy ordibáló turistákat az erdőbe, én a csöndre vágyom, és ezért megyek ki az erdőbe általában. Más dolog miatt teheti meg ezt.
20 éve túrázik, tehát viszonylag úgymond későn kezdte. Érzi az egészségén, hogy jót tett a túra?
Igen, egyértelműen igen, és mindenkinek azt tudom mondani, aki a túrázásba szeretne belevágni most vagy a közeljövőbe, hogy igenis tegye meg, mert ez az egészsége szempontjából egy nagyon fontos tényező, hogy az állandó testmozgással, a szabad levegőn lévő mozgással mi is egészségesebbé válunk. És ezt én pontosan lemérem, hogy a nálamnál fiatalabb kollégáinknak már minden baja van. Én meg szinte még szégyellem is magam 64 évesen, hogy még felszaladok a kazán tetejére, vagy kéményt mászok, vagy ehhez hasonló dolgokat megcsinálok, holott ők már lefelé is liften mentek, nem csak fölfelé.
Az elhangzott beszélgetésben Horváth Bélát, vagy ahogy a túrázók ismerik, Hörpölint hallották. Most fellém evett, ilyen kutya nincs is című írásának 8. része hangzik el, felolvassa a Tóth Levente színművész.
Papa meg én rengeteget tanultunk azon az első őszön. Megtanultuk például, hogy a magyar fogoly a létező legagyafurtabb madár, röptében sebesebb a gólyánál, és ha a talajmenti sűrű növényzet fedezékében fut, gyorsasága megközelíti a gazelláit. Lassacskán hozzáedződtünk, hogy a préritjukok szinte a robbanás erejével törnek elő a magas mocsári fűből. Elsajátítottuk már, hogy magára valamit is adó nyugati vadász a vadkacsák közül egyedül egyfajtát méltat puska végre kapni, a tőkés récét. Ezt a leckét viszont olyan alaposan bevágtuk, hogy kis hián a vesztünket okozta. Egy szép októberi napon ugyanis rábukkantunk 10 tőkés récére, amint békésen táplálkoztak a vízen pár méternyire egy láthatólag lakatlan tanyától. Noha csak ugyan nagyobb bacskáknak rémlettek, mint azok, amelyeket hasztalanul üldöztünk az egész idény folyamán, de nem is álmodtuk volna, hogy gazdájuk is van, aki ráadásul maga a vadőr helyettese. Az pedig még kevésbé, hogy bárki emberfia ilyen minden képzeletet meghaladó értéket tulajdoníthat a baromfi állományának. Már ami azt illeti, még viszonylag olcsón megúsztuk, mert a tulajdonos kétség kívül megtehette volna azt is, hogy büntetésül bevonja a kilövési engedélyünket, mármint ha lett volna egyáltalán kilövési engedélyünk házi kacsákra. Az első vadász idény során egyértelműen bebizonyosodott, hogy valóban nem nélkülözhetjük egy apportírozásra idomított kutya szolgálatait. Szükségünk van, ha nem is éppen vizslára, de egy jó retriverre feltétlenül. Túl sok fogjunk veszett oda, mert csak a szárnyukat érte a lövés, és elrejtőztek. Egy ilyen alkalommal hajszál híján oda veszett papa is, aki futóhomokra tévedt, amikor utána eredt később füles kárunk katonaként azonosított zsákmányunknak. Az oda veszett vadszárnyasok, de kiváltképpen a futóhomok emléke a következő év során súlyosan ránehezedett papa lelki világára, és a vadász idény közelettével új lehetőséget kölcsönzött mama érveinek. Mama ugyanis vakon hitt korcsiban, bár az is lehet, hogy csupán makacs volt. Papa apránként meghátrált, de jó szerint már csak utóvét harcot folytatott. Korcsiról a vak is látja, hogy nem vadászkutya, hajtogatta, miközben lépésről lépésre visszakozott. Jaj, zöldségeket beszélsz, legyintett mama. Magad is nagyon jól tudod, hogyha Korcsi egyszer elszánja magát bármire képes, majd meglátod, csak próbáld ki. Nem hiszem, hogy papa bevallottan is kitűzte volna a fehér zászlót. Hangosan egy szó sem esett a dologról, de amint az idény közeledett, amolyan hallgatólagos megegyezés született, hogy Korcsi ezúttal kap egy lehetőséget. Korcsi gyanította, hogy valami szokatlanban készülőben csak az esemény jellegét illetően bizonytalankodott, de meglehetősen érdeklődéssel figyelte, amint papa meg én nagy keservesen kimentettük a szívünknek drága vadásznadrágokat az úcska ruhák halmazából, amelyet mama tornyozott fel az üdvhadsereg részére, megszokott évenkénti szertartása szerint, majd ott üldögélt mellettünk, kissé elképedten, miközben megtisztogattuk fegyverünket, és újra festettük a fából készült csalikacsákat. A tilalmi idő vége felé Korcsi már némi növekvő érdeklődést tanúsított előkészületeink iránt, mi több, mellőzni kezdte még szokásos éjszakai ellenőrző körútját is a környékbeli kukák sorai közt. Mama nem is késett megjegyezni, hogy Korcsi ilyetén viselkedése szembeötlően jelzi a vele született vadász ösztön ébredezését. Már kezdi elszánni magát, bizonygatta mama, várjatok csak, majd meglátjátok. Nem kellett sokáig várnunk. Az idény kezdete szombatra esett, de már péntek délután telefonált az egyik farmer, aki a könyvtárból ismerte papát, hogy a tarlóján hatalmas vadkacsafalkák tanyáznak. A birtok 100 mérföldnyire volt a várostól nyugatra, ezért elhatároztuk, hogy péntek este indulunk és kinnalszunk a farmon. Alkonyattájt hagytuk el Szászkátnt. Korcsi elég készségesen mászott be a kocsiba, és miután kizsarolta magának az ablak melletti ülést, besavanyodott kedvvel elszundikált. Pocok leséshez már túl sötét volt, ahhoz, hogy gumós orrát kidugja a sebesség szelébe új és új varázsos illatokat szimatolni, túl hideg. Így hát inkább aludt, józajosan, mialatt ödönke a csillagfényes préri dűlő útjain zögykölődött. Papa meg én bezzeg, egy csöppet sem voltunk álmosak. Tudtuk, hogy valahol előttünk roppant madárseregek ülnek el éjszakára, de azt is tudtuk, hogy virradatkor felrebbennek a tágas mezőkről, és elrepülnek a közeli, nádasövesztett túra, ahol csillapítják szomjukat, majd némi csevegés, pletykálkodás után visszatérnek a komoly munkához, az aratók után maradt magvak felszedegetéséhez. Úti célunkhoz éjfél körül érkeztünk meg. Itt lekanyarodtunk az útról és a szántóföldeken át, a láptótól fél mérföldre eső szénakazalhoz hajtottunk. A sötétség meghozta a korai tél csípős előjelét, és messze volt még a virradat. Nekiestem hát a szénának, és a bogja oldalában takaros kis kuckót vájtam hármunknak, míg papa ödönke lámpáinak gyérsárgás fényében összeállította puskáinkat. Amikor minden készen állt reggelre, papa is csatlakozott hozzám, és pokrócainkba bugyolálva elhelyezkedtünk a széna barlang illatos biztonságában. Az alacsony búvójukon át jó kilátás nyílt. Teli hold volt, igazi vadászhold. Még azt is megfigyelhettem, mint csillognak ödönke hűtőjén a rádermedő jégkristályok. Valahonnan a magasból, de talán csak a képzeletemben csapkodó szárnyak surrogása hallatszott. Kinyújtottam a kezem, megsimogattam a mellettem pihenő puska hűvös, olajos csövét. Máig sem felejtem el azt a soha nem tapasztalt boldogságot, amely abban a régmúlt pillanatban elöntött. Korcsi a legkevésbé sem osztozott gyönyörűségemben. Világ életében utálta szabadban aludni, és ezen a fagyos éjszakán végképp nem talált semmi élvezetet, sem a deres mezőben, sem a ragyogó égboltban. Gyanakvással szemlélte kuckónk kétes kényelmét, s mivel alig, hanem valamiféle csapdának vélte, nem volt hajlandó elmozdulni a meleg kocsiülésről. Talán egy órával azután, hogy végre elaludtam, arra riadtam fel, hogy valahol a közvetlen közelemben egy prérifarkas fültépő vonítása reszketteti meg a fagyos levegőt. Dalának még a felét sem zengte el, amikor Korcsi, mint egy ágyúgolyó bevágódott a szénabarlangba, de papa hasán gellert kapott, és én rajtam kötött ki, egész testében remegve. A becsapódástól felhördültem, és dühösen letaszajtottam magamról. Ezt követően zűrös, de kiadós húzakodás, lögdösődés tört ki, aláfestve papa zsörtülődésével, aki metszően gúnyos megjegyzéseket tett holmi vadászkutyákról, amelyek még egy ócska prérifarkas vonításától is összecsinálják magukat. Korcsi nem válaszolt, hanem miután sikeresen a fejünkre ráncigált egy jó kötek szénát, összegömbölyödött a gyomromon és alvást színlelt.
Felima vett Ilyen kutya nincs is című könyvének 8. részét Tóth Levente olvasta fel. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.